Hétről hétre egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, a Galatákhoz írt levél van velünk, és talán aki hétről hétre itt van, már el tudná mondani ezt a bevezetőt. Lehet, hogy egyszer majd játszunk egy ilyet legközelebb, hogy ki jönne el, és ki mondaná el azt, hogy a Galatákhoz írt levél a Galácia-beli szorvány gyülekezethez szól, akiknek a legnagyobb problémájuk az volt, hogy Krisztus evangéliumán kívül még azt tanították nekik bizonyos tévtanítók, hogy körül is kell metélkedni, bizonyos törvényeket meg kell tartani, és csak akkor lehetsz igazán Krisztus tanítványa, és Pál őket szeretné egy picit segíteni, kiózanítani, hogy hát nem kell eltérni, elég az evangélium, nincs szükség többre. Ez a levél néhol elég kemény hangvételű, néhol kifejezetten ostorozó, néhol pedig nagyon pozitív és nagyon kedves. Hát aki ma este jött el, az jó járt, mert egy olyan rész lesz, amikor a kedves Pál szól a kedves Galatákhoz. A 4. fejezet első 7 versét olvasom. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Kemény szavakat fogalmaz meg azért ez a kedves Pál ebben a kedvesnek mondott szakaszban, mint például nagykorúság, meg örökös. Ezek a fogalmak nem biztos, hogy pozitívak mindenkinek. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy hát mindenki szeretne nagykorú lenni, amikor az ember mondjuk gyerek vagy tinédzser, akkor szeretne nagykorú lenni, mert bizonyos boltokban akkor már kiszolgálják, meg eleve nem mondják meg neki a felnőttek vagy a szülei, hogy mondjuk mikor jön haza, gondolja ő, hogy akkor majd már saját maga rendelkezik a sorsa felett. A nagykorúság ez egy vágyott állapot egy bizonyos életkorban. Aztán, amikor az ember nagykorú lesz, akkor rájön, hogy mennyi felelősséggel jár, és néha szeretne kiskorú lenni. Nem tudom, vannak-e közöttetek olyanok, akik mondjuk a gyengébb napjaikon bebújnak egy takaró alá, és azt mondják, hogy nem akarok semmit, csak azt, hogy valaki ide hozza nekem a vacsorát, és megsimogasson, és így elalhassak. Tehát, hogy így egészen ilyen gyermeki állapotokba is vágyunk néha. Vagy akár így is lehet ez, így is megnyilvánulhat, hogy valaki mondaná meg, hogy mit kell csinálni, és vállaljon érte felelősséget. Olyan jó lenne, hogyha hogy megmondaná, hogy ez biztos, hogy rendben lesz. Vagy valaki csak így odajönne, és megnyugtatná, és azt mondaná, hogy minden oké. Okay. Vagy egy döntésnél tényleg olyan módon erősítene meg, mint ahogy mondjuk egy gyermeket megerősítenek a szülei. És a helyzet az, hogy hát felnőttnek kell lenni, meg nagykorúnak kell lenni, de azért ez elég küzdelmes dolog. A másik, amin gondolkoztam még bevezetésként, hogy mennyire nehéz lehet ez az egész nagykorúság, meg felnőttség annak, aki nem lehetett igazán gyerek. Akinek a gyerekkora nem úgy telt, mint mondjuk a gyerekkornak telnie kellene, és most ne a tökéletes rózsaszín gyerekkorra gondoljatok, hanem arra, ahol az ember tényleg nem kell, hogy mondjuk olyan döntéseket hozzon meg, ami gyerekként nem az ő felelőssége. Nem kell olyan dolgokról idejekorán tudnia, ami nem az ő felelőssége, nem kell mondjuk egyedül maradnia, nem kell úgy megvédenie magát, ahogyan az nem egy gyereknek a dolga. Nagyon könnyen lehet, hogy felnőtt korunkba döbbenünk rá, látva akár más embereket, vagy más gyerekkorokat, hogy ja, hogy ezt jelenti gyereknek lenni. De hogyha esetleg így vagy itt ezen az Isten tiszteleten, az evangélium és Isten gyógyítása akkor is a tiéd, és egy olyan nagykorúságba vezethet Isten, amiben ezek a sebek valahol tudnak gyógyulni, és nem lesz mindig egy fájdalmas pont az életedben. Szeretnék röviden beszélni először a hasonlatról, a képről, amit Pál itt használ, aztán a fordulópontnak a jelentőségéről, és végül arról, hogy mit jelent nagykorú kereszténynek, nagykorú gyülekezetnek lenni. Pál, mint a jó pedagógus, nagyon sokféleképpen próbálja elmagyarázni a dolgot a galatáknak, hogy megértsék. Volt egy matek tanárom 11.-12. osztályban, aki egy végtelen türelmes tanárnő volt, aki bennünket, a gyengébb matek csoportot, akik emelt, magyaros, meg töri faktusok voltak, és értelemszerűen nehezebben ment nekik ez a rész. Nagy türelemmel addig magyaráztam, míg meg nem értettük, elmondta innen, onnan, amonnan, minden oldalról. És valahogy Pál is így van a Galatákkal, hogy elmondja nekik keményen, kedvesen, innen, onnan, amonnan, és képeket is használ. Hát, ha azt értik meg. És ez a kép, amit itt használ, ez nem egy teljes analógia a Krisztussal való járással, de jól szemlélteti azt, hogy mit jelent az a különbség, amikor valaki tényleg az evangélium alapján akar Istennel kapcsolódni, vagy mondjuk a törvény alapján, vagy valamilyen másféle módon. A kép nagyon egyszerű. Van valaki, aki örökös, de még kiskorú gyermek. Abban az állapotában ő már örökös, elméletileg, de gyakorlatilag még nem rendelkezik az öröksége felett. Amíg el nem ér egy olyan határt, amit meg nem szab a szülő, az apa, aki az örökséget addig gondozza, valakit esetleg rábízza, és így tovább. Abban az adott helyzetben ő ugyanolyan, mint a többi szolga például, akik önállóan nem hozhatnak döntést. De onnantól fogva, hogy eljön a nagykorúságnak az állapota és a helyzete, onnantól fogva ez a státusz megváltozik. Azt mondja Pál, figyeljtek ide, Galaták, gyakorlatilag, amikor Krisztus eljött, az volt ez a fordulópont, amikor az Istennel való kapcsolatban ez a változás megtörtént. Mert aki Krisztusban van, aki ő benne hisz, hogy ő a megváltó, hogy minden ember érte eljött, és egyenként érted is, és értem is, ez szabadít fel a rabszolgaság alól. A képben nagyon-nagyon mélyen benne van ennek az ellentéte. A szolgai működés, a rabszolga állapota, a nem teljes cselekvőképes, nem teljesen szabad állapot, és a fiúi állapot, amiben az ember szabad, amiben az ember élhet azokkal az ajándékokkal, amik neki vannak. Ezt a kettőt állítja szembe Pál a Galatáknak, és mondja ki nekik, hogy hát, ha Krisztusban vagytok, akkor kiálthatjátok, a Szentlélek kiáltja bennetek, hogy Abbá, Atyám, hozzád tartozom, a tied vagyok. És akkor már nem vagy többé szolga, hanem fiú vagy. Nagyon egyszerű kép, nagyon szépen megragadható. Nincs leírva, de ott van a sorok mögött az, hogy és ki az, aki ezek után újra szolga akarna lenni? Mármint a korábbi értelemben. Ki az, aki vissza akar menni ebbe? Látja az örökségét, minden ott van, nem, köszi, mégsem. Visszahúzódok ebbe a rabszolgai állapotba. Szó sincs erről. A fiúi identitást erősíti meg Pál, és erre viszi a Galatáknak a figyelmét. Igen, ebben az egész történetben a fordulópont a kulcs. És itt a fordulópontot, Krisztus eljövetelét nagyon fontos úgy értenünk, hogy aki Krisztusban van, és ezt a Galatáknak is hangsúlyozza, az nem azt jelenti, hogy túl van az Ószövetségen, és elfelejtheti azt, hiszen az Ószövetségre épül az Új Szövetség. Krisztus beteljesíti, betölti a törvényt, ebbe a mederbe megy tovább a történet. De többé már nem a törvények betartása által kerülünk közel Istenhez, hanem a Krisztussal való élő kapcsolat az, amin keresztül, ami mennyei atyánk, kötődni és kapcsolódni akar hozzánk. Fókuszáljunk tehát erre a fordulópontra egy kicsit. Nagyon élesen különbözik ebben a képben ez a szolgai, rabszolgai működés és a fiúi működés. A szolgai működés jellemzője a legerőteljesebben a félelem. A szolga, a rabszolga az alapvetően tart az urától. Hát nyilván tart. Egyrészt az ő tulajdona, és azért tart tőle, mert akármit megtehet vele. Tart tőle azért is, mert igazából szolgaként, rabszolgaként, hát ő kicsit olyan, az ókori gondolkodásban maradjunk, kicsit olyan, mint egy tárgy. Adható, vehető. Ez számunkra elképzelhetetlen is. Az emberi méltósága teljesen ellemegy, de akkor ez így volt. Tulajdonképpen teljes mértékben lecserélhető. Nem fontos. A funkciója fontos. Az fontos, amit csinál, hogy jól végezze a dolgát. Tulajdonképpen ez a fajta félelem vagy megfélemlítés állapota, ez tartja őt a helyén. Nem gondolhat magáról túl sokat. Nem szabad egyáltalán túl sokat gondolkoznia lehetőleg. És el tudom képzelni, hogy ez nem csak az urával való kapcsolatára volt hatással, gondoljátok el, hanem a saját magáról alkotott képpel, hogy tekintett magára, mennyire tartotta értékesnek magát, meg a másikkal való kapcsolatára. Gondold el, a szolgatással való kapcsolatban. Az a fajta félelem, gyanakvás, az a fajta védekezés, az a fajta folyamatos akár megfontoltság, esetleg manipuláció, mit csinál a másik, jó lesz az nekem, nem akar-e bántani, nem árul el az uramnál, mi van, hogyha rajta keresztül ellenőriz például az uram. Na, el tudjátok képzelni ezt az állapotot. És ehhez képest milyen a fiúi státusz? A fiúi státusz is tiszteli az atyát, tudja, hogy ő az apja, a születési sorrend nem fog megváltozni, meg az életkor, meg a tisztelet, az megvan. De ez a fajta félelemmel terhelt kapcsolódás, ez oldódik. Gondoljunk csak bele, és engedjük magunkhoz közel ezt a képet. Hányszor tapasztaljuk azt, hogy ennek a szolgai működésnek akár bizonyos elemei, akár rávetülnek az Isten kapcsolatunkra. Hányszor tapasztaljuk akár Krisztus gyermekeként is azt, hogy igazából olykor itt tartunk az Istentől. Lehetnek ilyen hiedelmek, vagy akár valaki ezt mondta nekünk, hogy na majd megver az Isten, hogyha ezt meg azt csinálod. Nagyon könnyű visszacsúszni ebbe az állapotba. Erre a fordulatról azt szeretném egyébként elmondani, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy mi ott Pál a Galatáknál. Egy ilyen kulcskérdésnek tartotta, hogy ezt a hasonlatot így hozza, hogy figyeljetek, nem kell már az Ószövetség törvényeket betartva Istenhez menni, mert nem is lehetséges, csak Krisztus által fiúi identitás, nagykorúság. Addig, amikor mi magunkhoz közel engedjük ezt a kérdést, akkor ki kell mondani, hogy azért ez a nagykorúság nem megy egyről a kettőre. Türelmesnek kell lennünk magunkkal, tudjátok miért? Mert Isten is türelmes velünk. Mert a helyzet az az, hogy igazából szerintem egy darab ember nincs ezen a földön, aki így ebből a szempontból kimondható nagykorúnak, na ő nagykorú minden tekintetben, hanem mindig maradnak ilyen kicsit, ilyen kiskorú részeink. Mindig maradnak bizonyos kapcsolatokban, nagyon könnyen visszamegyünk ilyen kicsibe. És ha Krisztus gyermeke vagy, akkor is simán lehet, hogy rosszabb napjaidon félsz az Istentől. És úgy működsz, mint a szolgai működés. És ez nem azt jelenti, hogy akkor veled valami nagy baj van, nem azt jelenti, hogy Isten kivetett a kegyelméből, hanem azt jelenti, hogy lehet, hogy nem is tudod megfejteni, hogy ez miért van, akkor kell Istenhez fordulni. A legcsodálatosabb az egyébként ebben az igében, hogy ez az Abbá, Atya kiáltás, ez egy olyan kiáltás, ami egy gyermeknek a felkiáltása az atya felé, ez tulajdonképpen egy segítségül hívás, egy megszólítás. Isten egy megszólítható Isten. Ez egy nagyon fontos üzenet erre a mai estére. Abban, amiben most éppen vagy, abban az élethelyzetben, akár krízisben, szenvedésben, vagy épp közönyben, Isten számodra megszólítható. Dialógusba akar veled kerülni. Maradjunk a képnél. Nem úgy van ez, mint a szolgáknak, hogy ilyen utasításokat ad az Isten, hanem megszólítható, és kérdez, és kérdezel, és válaszol. Dialógusba akar veled kerülni. Egy rabszolgával az Ura nem feltétlenül akar dialógusba kerülni, de a fiával igen. És hadd mondjam itt ezen a ponton is ki azt, hogy ha ezzel kapcsolatban bizonytalanságaid vannak, akár azért, mert még nem mondtad ezt ki az életedben, hogy én Isten gyermeke vagyok, vagy én hiszek Jézus Krisztusban, akkor fogunk ezért imádkozni majd az Isten tiszteleten, hogy ezt megteheted ma. De ez semmiképpen sem egy nyomás, hanem ez egy hívás, egy lehetőség a számodra. Vagy ha ebben megfáradtál, és eltávolodtál, akkor ezt újra megerősítheted, és kérheted az Istentől. Ő ugyanis Krisztusban már így tekint rád. Szeretett gyermekem. Nézzük meg végül a nagykorúságnak a kihívásait saját magunkra, így az egyes életünkre, nekünk, mint keresztjének, egyes vagy emberek mit jelent, illetve közösségi szinten mit jelent a nagykorú közösségi működés. És nagyon fontos, hogy ezeket most úgy értsük, hogy ez semmiképpen sem egy ilyen teendőlista. Jó, mert ha el fogom mondani, lehet, hogy elkezdesz így összemenni, hogy ez se vagyok. Tehát nem így kell érteni, hanem ezek jó gyümölcsök, ezek olyan dolgok, amelyekre Isten munkál, amelyeket kérhetünk, ezek az ő ajándékai lesznek. Ezek ugye akkor fognak kialakulni és erősödni, ha mindig megerősödünk abban, hogy de én hozzátartozom, Uram. Az egyik kedvenc imádsága, amit Bobitól tanultam annak idején, hát mi drága misszionárius barátunktól, aki 15 évig szolgált a gyülekezetbe, azt mondta, akkor a legnagyobb sötétségben és krízisben vagyok, és egyáltalán nem tudok imádkozni, akkor egyetlen egy dolgot mondok Istennek. Uram, benned bízom. Ez az imádság minimuma. Azt mondta, a legsötétebb állapotban is egy idő után ezt a három szót ki tudtam mondani. Ezt úgy megtanultam tőle, hogy nagyon jó volt, mert többször kellett használnom, hogy sokszor ennyi marad. De a lényeg, hogy Isten erre válaszol, és ő adja ezt az egész növekedést belénk. Na de milyen a nagykorú ember, milyen a nagykorú keresztjén? Az első, amit már az előbb említettem, de még egyszer hadd húzzam alá, hogy a nagykorú ember valószínűleg azt is jelenti, hogy ezen elfogadjuk azt, hogy bizonyos helyzetekben nem tudunk felnőttként és nagykorúan viselkedni, és vannak területek, ahol különösen nem. És ezeket nem kell titkolni, nem kell szégyelni az Isten előtt, hanem elé lehet vinni, és kérni lehet, hogy ő formáljon. Mondok egy példát. Simán lehet, hogy a nagyon-nagyon határozott emberekkel szemben, vagy akik így nagyon-nagyon tudják és mondják, hogy mit kellene csinálni, egyszerűen ilyen gyermeki módba váltasz, és nem tudsz ellentmondani. És lehet, hogy tudod azt, hogy mi lenne a helyes, de nem tudod képviselni. Vagy elnémulsz, vagy megfagysz, és tényleg azt érzed, hogy ez most nem jó, ez nem egy felnőtt működés. És ezért ne kezd el bántani saját magadat, hanem itt Isten elé, hogy Uram, taníts meg, hogy mit jelent ebben a helyzetben, akár eltávolodni, akár a te erőddel mondjuk kiállni, határt szabni, képviselni téged. Innen indul tehát a nagykorúság, hogy felvállaljuk azt, hogy ebben dolgunk van, és úton vagyunk. Nagyon fontos ez a mondat, hogy úton vagyunk. Mondtam az előbb, hogy a nagykorúság az ez egy fejlődés. Ugye a fejlődésben lineárisan úgy van, hogy 18 éves korral mindenki nagykorúvá válik. Délelőtt mondtam, hogy hát igen, mert hogy mondjuk egy 14, vagy 16, vagy 18 éves fiatal, ugye ha telik az idő, azok nagyjából úgy egy korosztály egy szinten tart. És itt ült bal oldalt két középiskolai tanárnő, és így felrögtek. Ha tudnád, nem. De hogy így nagyjából mondjuk értelmileg külön ugyanott tartanak. De a nagykorúságban való fejlődés az idővel nem jön automatikusan. Vannak kb. Gyerekek, vagy ifisek, nagyon fiatalok, akik nagyon érettek tudnak lenni a hitben bizonyos szempontból, és lehetnek felnőttek, akik 10, 20, 30, 40 éve keresztjének, és igazából nem annyira van ott ez az életükben. Ilyen kép jött elém, amikor készültem, hogy tulajdonképpen lehet, hogy azt gondolom, hogy én előre haladok, és megyek, és járom az utamat, meg próbálok fejlődni a hitben, de fölülről nézve egy háztömb körül sétálok körbe és körbe. Jól elfáradok a végére, nagyon nagy utat tettem meg, de ugyanott vagyok. De annyira sikerült így, de szegény rabokat a börtönudvaron is ugye így körbe-körbe sétáltatják, és tényleg elfáradunk. Na oké, de akkor mi hozza az igazi változást? És én azt gondolom, hogy az igazi változást, az igazi fejlődést, a nagykorúságban való lépéseket az hozza, hogy hogyan harcoljuk meg a kríziseinket, hogyan hozunk döntéseket, hogyan hívjuk be Istent a legnehezebb szakaszokba, amikor útelágazás van, akkor az ő akaratát keressük-e, hogy segítségül hívjuk-e az ő nevét. A mindennapokban pedig nagyon sokszor ilyen egyszerű mindennapi rutinok által. És valószínűleg úgy, hogy ha nem próbálunk ilyen görcsösen nagykorúvá válni, hanem keressük ebbe egy Istent. Az igehirdetés terjedelme nem teszi lehetővé, hogy én sok részletes ötletet adjak, amúgy annyira sok ötletem nekem sincs, mert én is tanulom ezt, meg keresem. De talán ez a fontos, hogy ha úgy érzed, hogy körbe-körbe haladsz, akkor simán lehet, hogy nem mersz kilépni a kis rutinjaidból. És ez azért van, azért nem fejlődsz a hitben, mert a megszokott megoldásokat alkalmazod. És én elhiszem, hogy ez így biztonságos, meg kényelmes. De lehet, hogy Isten arra hív, hogy egy kicsit megpróbálj máshogy megküzdeni. Egy picit talán jobban bízni benne, vagy egy picit elengedni akár a megfelelést, vagy a bizonyítást mások vagy magad felé. A nagyon fontos az, hogy a nagykorúság kihívásaihoz hozzátartozik egyfajta ellentmondásosságnak az elfogadása. A nagykorú ember, a nagykorú keresztény minél inkább el tudja hordozni, hogy nem fekete-fehér a világ. És ez néha olyan szomorú, olyan egyszerű lenne, hogyha a dolgok, az emberek berakhatók lennének, ő rossz, ő jó, egy jókai regényszerűen élnénk, és ezek lennének a karakterek, nagyon könnyen el lehetne osztani az embereket, és akkor nagyon könnyen lehetne tájékozódni a világban. És a valóság az az, hogy akárha csak a saját életünkre nézünk, akkor egy csomó ellentmondásosság van benne, amit el kell hordozni. Mert hogy az az örökség, amiről szó van itt ebben az igében is, a fiúi örökség, annak egy jó része majd csak a mennybe lesz a miénk. Ott fogjuk megkapni. Itt ezen a földön már az előíze itt van, a kóstolója itt van. De Krisztus gyermekeinként nem válunk angyalokká. Sőt, még a memóriánkat se törli Krisztus, amikor az ő gyermekei leszünk, és nem felejtünk el bizonyos dolgokat, hanem hordozunk akár egy életen keresztül. A nagykorú keresztény ember az el tudja fogadni minél inkább a realitást, de közben a hit szemeivel is tud látni, és túl tud látni azon. Aki nagykorú, az egyre inkább szabad tud attól lenni, hogy mindig legyen valaki, akit így idealizál, hogy ő milyen jól csinálja, hol vagyok én ez? De hogy mindig kell egy ilyen idol, akit így nagyon bálványozunk. Vagy fordítva, mindig szükségünk van arra, hogy bennünket azért egy kicsit körülvegyenek, és hát idealizáljanak már, mert az erőt ad és tartást ad. Aki a nagykorúság útján jár, az el tudja hordozni azt, hogy nem biztos, hogy mindenki szereti őt. Egy gyermek ezt nagyon nehezen tudja elhordozni, azt hiszem, egy felnőttnek is nehéz. De hogyha Krisztusban gyökerezek, és tényleg ezen a nagykorúság útján járok, nem azt mondom, hogy jó dolog, ha nem mindenki szeret, de egyre inkább el tudom fogadni, hogy szabad lehetek ettől. Ha mindenki kell, hogy szeressen, akkor nagyon sok energiát fogok fordítani arra, hogy olyan legyek, mint ahogy éppen valaki akar, és ez nagyon szétszedi az embert. Sőt, megfordítom. Krisztusban vagy, és fejlődsz, és járod a hit útját, akkor azt is elfogadhatod egy ponton, hogy te se tudsz mindenkit szeretni. Vannak emberek, akikkel nehéz. Megpróbálhatod, kérheted Istentől, de nem fogsz tudni mindenkit szeretni. A nagykorúság velejárója az is, hogy egyre inkább felelősséget vállalunk, akár a tetteinkért, a valóságunkért, és tudunk segítséget is kérni. Ha itt lennének a gyerekeim, akkor mondanák nekem, apa, bagoly mondja. De igen, a segítségkérés. A nagykorúság része az is, és többet már nem fogok mondani, hogy tudunk egyedül lenni, de valahová tartozni is. Nem élünk abban a két szélsőségben, hogy mindenképp kell, hogy legyen körülöttünk valaki, aki megtart, de abban sem, mint a Marvel szuperhősök, hogy mi egyedül vágyjuk meg a világot, és nincs szükségünk másokra. A nagykorúság ugyanis az Isten népe történetében, és ez az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, valahol egy közösségi kérdés. Ha megfigyelitek, ahogy Pál fogalmaz, egy csomószor több eszemben fogalmaz. Kiskorúak voltunk például, mondja ő. Aztán Isten fiai vagytok. Csak a végén váltát egyes szem első szemébe, vagy egyes szem másodikba, hogy te nem vagy már szolga. Miért jelentős ez? Mert Isten terve az, hogy a hit útja, a növekedés útja, a lelki fejlődés útja, a nagykorúságban való járás, Isten gyermekeinek az útja, az egy közösségi kérdés. Összetartozunk, segíthetjük egymást, nem kell egyedül harcolni. A gyülekezet Isten felnőtt gyermekeinek a közössége. Nem lehetünk egymásnak a pótanyukája, a pótapukája, a póttestvére, a pót akármilyen, mert egy az atyánk. De együtt fejlődhetünk és növekedhetünk. És ez azért fontos, mert olykor bizony meg kell tartsuk egymást. Természetes, hogy az úton néha nehézségbe kerülünk, néha nem tudjuk hordozni magunkat, néha krízisbe kerülünk, sőt, van olyan ember, aki úgy éli végig az életét, hogy igazából nem tud átlépni ebbe a nagykorúság állapotába, vagy nem tud megmaradni benne, mert mindig visszasodródik a gyermeki állapotba, de elhordozzuk egymást. A végső cél ugyanis nem az, hogy mindenki szépen nagykorúvá váljon, hanem az, hogy Krisztus testében együtt hirdessük és éljük az evangéliumot. Minden alkalommal, amikor úrvacsorai közösségbe lépünk, akkor erről teszünk bizonyságot, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hogy szükségünk van erre a kegyelemre. Hogy szükségünk van egymásra, és igazából arra is, hogy együtt éljük ezt meg, hogy egymás szemébe nézzünk, és úgy vegyük azokat a jegyeket. Isten népe, a keresztény közösség tehát egy olyan hálózat, egy olyan hely, ahol együtt járjuk ezt az utat. És talán a legfontosabb, hogy az a gyülekezet és az a közösség, ami nagykorú, az a lényeges dolgokat teszi a középpontba. És ami nem annyira fontos, abból nem csinál központi kérdést. A legtöbb szélsőséges oldalhajtás a keresztény történetében azokban az egyházakban, szektákban, meg ilyen kis közösségekben mindig valami marginális dolgot helyez a középpontba. És Isten pedig arra hívja az ő népét, hogy a fontos dolgokat helyezze a középpontba. És ezt tudjátok miért jó? Mert mi is, ahányan itt ülünk, én szerintem, nem tudom, hányan lehetünk, 60-an, 70-en, de biztos, hogy legalább 50 félék vagyunk. Tehát, hogy biztos tudnánk találni, ha akarnánk olyan dolgokat, amiben nem értünk egyet. De a lényeg az, hogy a legfontosabban egyet tudunk érteni. Ebben a sokszínűségben tudunk fejlődni és tanulni egymástól. A lehetőségünk most is, hogy ebben újuljunk meg. Nem vagy többé szolga, hanem fiú vagy. Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke lehetsz. És Isten népe részeként járhatjuk ezt az utat, a valódi hitbeli fejlődésnek az útját. Én azt hiszem, kimondható, hogy ugyanakkor ez magunktól így nem tud működni, csak Isten kegyelméből. De ő belőle viszont tud. Ő lehet a forrásunk, hogy tudjuk egymást szeretni és hordozni, a döntés helyzeteinkben különösen, meg a mindennapokban is. Két dologgal szeretném zárni. Az egyik, az a világ, amiben élünk, ma 2021 őszén, a közvetlen környezetünkben nagyon-nagyon sok bizonytalanságba, félelembe, szorongásba, túlkompenzálásba és mindenben van. És mi is érintve vagyunk ezáltal. Isten azt szeretné a gyülekezetben, az ő népében, hogy megjelenjen az a fajta biztonság, amit nem mi teremtünk, hanem amit ő ad nekünk. És ennek a lényege ez a fiú identitás. Én hozzátartozom. Én az övé vagyok. Én örökös vagyok. Én szabad lehetek ő benne. Nem vagyok tökéletes, de ő ezt nem is várja el tőlem. Kegyelmet nyert ember vagyok. És a másik, hogy ennek van egy olyan oldala, ami nagyon-nagyon felszabadító. Azért imádkozom, hogy ez az öröm ott legyen bennünk, és sugározzon bennünk. Az öröm, mint a lélek gyümölcse, az öröm, ami nem jelent mindig mosolygást, az öröm, ami nem jelenti azt, hogy állandóan pozitívak vagyunk, hanem annak az öröme, hogy a legnagyobb dolgot már ő elintézte, kifizette. És ha a legrosszabb dolgok is történnek velünk, akkor is a legfontosabbat már megnyertük, és az már a miénk. És szerető mennyei atyánk van. Nem rabszolgahajcsárunk, nem egy kegyetlen urunk, hanem mennyei atyánk. Isten adja meg, hogy ez az öröm járjon át, és újítson meg bennünket, és vezessen az ő útján, hogy tudjunk egyre inkább ebben a nagykorúságban fejlődni és együtt növekedni. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük ezt a győzelmet, ami igaz akkor is, ha nem énekeljük ennyire hangosan, meg ennyien. Igaz akkor is az életünkben, amikor éppen nem látjuk, vagy nem is hisszük el. Köszönjük, hogy a Te hűséged és irgalmat tart meg. Köszönjük, hogy a Te hűséged visz át ezen az életem. Taníts meg arra, mit jelent téged követni, Krisztus, növekedni a hitben, visszatérni hozzád. És imádkozunk nem csak magunkért, de a környezetünkért. Imádkozunk, Urunk, hogy Te áld meg azokat is, akik a családtagjaink, akik akár a környezetünkben távol vannak tőled. Imádkozunk a szomszédainkért, a munkatársainkért. Imádkozunk, Urunk, azokért az emberekért a környezetünkben, a városunkban, akik most félnek, vagy akár betegek, vagy szenvednek. Áld meg az orvosokat, az ápolókat, akik törődnek a betegekkel. Lépj oda a beteg ágyakhoz, azok mellé, akik mellé talán más nem lép. Beszélj velük, vigasztald, erősítsd őket. És imádkozunk az egész országunkért, a vezetőinkért, ad nekik a te bölcsességedet. Maradj velünk, kérünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre te tanítottál bennünket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.